Kedves testvérek, mi már két alkalommal szemléltük a szeretetből értünk emberré lett Istent. Megállapítottuk, hogy mindig azt mondja, amit az Atyában szemlél, de mindig földközelből indul ki. Példabeszédeiben olyan hasonlatokat használ, amelyeket látott és tapasztalt itt közöttünk. Így beszéltünk arról, hogy amikor a gondviselést mutatja be, akkor a verbek hasonlatát használja. Vagy amikor a jó és a rossz együtt létét a világban magyarázza, akkor a búza és a konkoly hasonlatát veszi. Láttuk, hogy amikor az őket be nem fogadókat elítéri, akkor az tereken játszadozó, kiáltozó gyerekekhez hasonlítja őket. Azt is láttuk, hogy milyen gyöngétséggel öleli magához a gyermekeket, vagy milyen tapintattal bánik a bűnösökkel. Lásd a házasságtörő asszony példáját, miről szintén szó volt. Mert nem a bűnöst ítéli el, hanem a bűnös magatartást. De tovább menve Jézus sírni is tud. Mennyire emberi dolog a sírás. Amikor meglátja Jeruzsálemet, sírva fakad fölötte, írja a Szentírás, mint egy igazi izraelita, aki ragaszkodik a városához. Vagy amikor ott áll Lázár sírja előtt, és látja, hogy Márta sír, és a vele jövő zsidók is sírnak, mélyen megrendül lelkében, írja a Szentírás, és ő is könnyekre fakad. De ahogy meg tud rendülni a fájdalomtól, úgy tud újongani az örömtől is. Szentírás elbeszéli, hogy egy alkalommal Jézus 72 tanítványt küldött el maga előtt mindazokra a helyekre, ahova menni szándékozott, és amikor ezek a sikeres igehirdetés hírével tértek vissza, szó szerint idézem a Szentírást, Jézus felújongott örömben a Szentlélekben. És azt mondja, áldalak téged, Atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és a nagyok elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyek. Annyi-annyi hely lenne még a Szentírásban, ahol meg kellene állnunk, de hát az idő behatárolt. Egyet talán még vegyünk, egy példát, amely talán a legemberi oldaláról mutatja be Jézust. Jairus lányának a feltámasztását. Jairus a zsinagóga elöljárója volt, és amikor Jézussal a háza közelébe írnek, hatalmas tömeget látnak, tolonganak, jajgatnak, sikítoznak, kiabálnak. Egyik külföldi utazásom során eljutottam Korzika szigetére, és ott szemtanúja voltam egy temetésnek. Hát kérem, korzikai temetés az valami. Egy egész szertartás. A halottat háznál ravatalozzák fel, ebben az esetben egy emeleti lakásban. A teljes rokonság jelen van. És miközben várakoznak, kávét isznak, és beszélgetnek. Ez mindaddig tart, amíg meg nem érkezik a temetést végző plébános. Akkor egyszerre vége a békés csevegésnek, és kezdődik a nagy jajgatás. A feleség a koporsóra veti magát, és artikulátlan hangon kiabál, plébános úr, ne vigy el, engem is vigyen vele. Még akkor nem voltam pap, de rögtön az jut az eszembe, milyen nehéz dolga lehet ennek a szerencsétlen plébánosnak. A szertartás szövegeit ilyen körülmények között elmondania. Nem érez kísértést arról, hogy gyorsabban lapozza azt a szertartás könyvet. Na aztán végül valahogy lefejtik az asszonyt a koporsóról, és a halottat leviszik a kapu előtt várakozó halott szállító kocsiba. Közben a feleség a lakás ablakához rohan, ki akarja vetni magát, hogy így kövesse az elhunytat. A közelben állók természetesen visszatartják, mintha megrendezett színházi előadásról lenne szó. Valahogy ez jutott az eszembe Jairus leányával kapcsolatban, hogy valami ilyen szent zűrzavart láthatott Jézus is ott a ház körül. Körülveszik Jézus, de ő mindenkit kiparancsol, és csak a szülőket, az apát és anyát veszi maga mellé, és így mennek be a kislány szobájába. Ott azt mondja, hogy Talita kum, ami magyarul annyit jelent, hogy kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány erre fölkel, és elkezd járni. Mint egy 12 éves lehetett, jegyzi meg a Szentírás. A szülők odáig vannak az ámuldozástól. Jézus azonban meghagyja nekik, hogy ne szóljanak az esetről senkinek, majd figyelmezteti a szülőket, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezt az utolsó félmondatot érdemes megfigyelni. Mennyire ember? az a Jézus, aki az imént támasztotta föl ezt a kislányt, a feltámasztás tényhez képest lényegesen jelentéktelen dologra is figyel. Arra, amire akkor senki nem gondol, mert mindenki álmodozik és csodálkozik. Adjatok neki enni. Semmi nem idegen Jézustól, a legegyszerűbb, a leghétköznapi dolog sem. Ez a megtestesült ige magatartása, aki teljességében magára vette emberségünket. Komolyan kérnünk kell a kegyelmet, hogy amikor az Úr Jézus nevét kimondjuk, úgy tudjuk azt kimondani, mint ahogy János apostol mondta, amikor a feltámadás után visszatérnek halászatról a genezáreti tavon, és meglátják Jézust a parton, és János fölkiált, ez az Úr. Vagy úgy kellene kimondanunk, hogy Péter apostol mondta, amikor éjszaka a negyedik őrségváltás idején észreveszi, hogy Jézus a vízen járva közeledik feléjük. A tanítványok a csónakban mind azt kiáltják, hogy kísértet, de Péter fölkiált, az Úr az. Kereszt életünk lényegi vallomása ez a szó, hogy az Úr. Miért? Mert egy szóban egyesíti a két valóságot, amely egymással feloldhatatlan egységben van, a valóságos Isten istenségét és a valóságos ember emberségét. Nem de az ács fia, ez mondják a názáretiek, ez az ember. A jelenések könyve szerint pedig ő az alfa és az omega, vagyis a kezdet és a vég, ez az Isten. Máriának a názáreti asszonynak a fia, ez az ember. De ő mindenek ura, mondja a jelenések könyve. Ez az Isten. Falusi ács, ez az ember. A láthatatlan Isten képmása, írja Szent Pál a Kolosszeieknek, ez az Isten. Együtt eszik és iszik a bűnösökkel, ez az ember. De ő a szent és az igaz, mondja a jelenések könyve, ez az Isten. Szomjas és inni kér a szamáriai asszonytól. Ez az ember. De ugyan ő az, akinek a szelek és a tenger engedelmeskednek. Ez az Isten. Gyöngéden átüleli a gyermekeket. Ez az ember. De ő az, aki feltámasztja Jairus leányát. Ez az Isten. Mindkettő egy személyben. Minden krédó, minden hitvallás emlékeztet bennünket erre az igazságra. Manapság sokat beszélnek a keresztények tanúságtételéről a mai világban. Ennek a tanúságtételnek a lényegéhez tartozik, hogy hogyan ejtjük ki az Úr nevét. Valakinek a nevét kétféle módon lehet kiejteni. Lehet ez a névkimondás egy egyszerű megjelölés, amely megkülönbözheti a Sándort, a Jánostól, az Ilonát, az Annától. Egy semleges jel. De ugyanez a név kimondás annak a száján, aki mélységesen szereti azt a valakit, akinek a nevét kimondja, ugyanez a név kimondás élővé válik. Benne feszül a kimondónak minden érzelme. Magát a személyt képviseli a név kimondás. Így kellene lenni ennek minden esetben, amikor mi az Úr Jézusról beszélünk. A tanú a Szentírásban mindig olyan embert jelöl, aki látott valakit vagy valamit. Amikor az áruló Júdás helyére az apostolok utódot keresnek, akkor olyan valakit keresnek, aki kezdetektől, azaz János keresztségétől kezdve, egészen a feltámadásig látta az Urat. Így kerül aztán Mátyás az apostoli kollégiumba. Hát, ha mi nekünk tanúságot kell tennünk, és erről volt szó, akkor nekünk is valamiképpen látni kell őt, hogy tanúk lehessünk. Ezért próbáltuk most már harmadik alkalommal szemlélni Jézust. Hogy elmondhassuk, hogy hittem, azért szólok. Nem arról van szó, hogy gyümölcsöző a tanúságtételünk, vagy sem. Hallgatnak erre az emberek, vagy sem. Jézus csodáira sem mindig hallgattak. A lényeg az, hogy ragaszkodunk ahhoz az Úr Jézus Krisztushoz, jobban ragaszkodunk, mint az apánkhoz, vagy az anyámhoz, a gyermekeimhez, a testvéreimhez, a rokonaimhoz, vagy jobban, mint a saját életemhez. Mert ő a végsőkig szerette az övéit. Semmit nem tartott meg magának. Egyet kivéve. A halál tusa misztériumát. Erről fogunk a következő alkalommal elmélkedni. Amen.